Tisztelt elnök úr, tisztelt hallgatóság! Előadásomban a Hévízi lefolyó növényélettani kutatásairól szeretnék beszélni. A Hévízi lefolyó a Hévízi tó közvetlen környezetében található. Maga a tó az egy tőzegmedrű forrástól, ami 4,46 hektáron terül el, és egy nagyon látványos gyógyfürdő található mellette. Első említése Bél Mátyás nevéhez fűződik. Ez egy írásos említés, abár szakirodalmi adatok szerint vannak korábbi adatok is arra, hogy ez a forrás előbukkant. Nem Hévíz városánál, hanem egy korábbi környezetünkben. 1772 az az időpont, amikor Festetics György fürdőházat épít Tutajokra, 1799-ben pedig Kitalbel Pál végzi el az első balneológiai, illetve botanikai felméréseket a területen. Már akkor felhívják a figyelmet arra, hogy tulajdonképpen a természetes vegetáció az antropogenizálódik, degradálódik, és tulajdonképpen őshonos fajok tűnhetnek el. Egy-két képet tettünk be arról, hogy hogyan nézett ki a fürdő régen, és hogy hogyan élvezték a tó környezetét az emberek. Célkitűzésünk az volt, hogy tulajdonképpen vizsgáljuk a Hévíz lefolyó környezetében lévő kanadai aranyvessző fotoszintetikus aktivitását, annak hatására, hogy a melegedés hogyan befolyásolja ezt a növényt. Tulajdonképpen kíváncsiak voltunk arra is, hogy a magasabb hőmérséklet miként befolyásolja esetlegesen a növény vegetációs idejét, és ezzel egy kicsit a klímaváltozásra is szeretnénk adatokat szolgáltatni. A mintaterület látható ezen az ábrán, ami tulajdonképpen a Hévízi-tó környezetében helyezkedik el. Tulajdonképpen az első méréseink során csak a Hévízi-tótól mintegy 1500 méterre kezdtük a méréseket, és ezeket 3300 méterig folytattuk. Majd a utolsó vizsgálatok során a 450, illetve a 600 méteren is beiktattunk méréseket. A 3300 méteres minta helyünk az tulajdonképpen kontrollként szolgálta az elején, azonban hamar rájöttünk arra, hogy ez a mintaterület nem igazán megfelelő, hiszen itt a tónak a sajátos mikroklímája még mindig hatással van a növényzetre, tehát éppen ezért a jövőben valamilyen más kontroll területet kell majd keresnünk. Nézzük, hogy mivel mértünk. Elsősorban magán a területen egy hordozható likorkészülékkel mértünk, és a helyszíni mintavételezés után a növényeket begyűjtöttük, sötétbe helyeztük, és ezzel a pulzus amplitúdó modulációs készülékkel, amint látható, mértük őket. Kezdetben úgy gondoltuk, hogy a méréseink akkor lesznek megfelelőek, hogyha a növényeket minél hamarabb be tudjuk vinni a vizsgálandó területre, és vagy hát a helyre, és ezzel a készülékkel meg tudjuk mérni. Habár ez a készülék leírása tartalmazza azt, hogy ő is hordozható, és terepen is lehet vele kiválóan mérni, ám az akkumulátor ezt mégsem tette lehetővé, hamar lemerült, tehát így a közelben kellett egy helyet keresnünk, ami Vadacsony Tördemicen volt, és ott végeztük ezeket a méréseket. Aztán a későbbiekben rájöttünk arra, hogy nem kell ezt a készüléket elcipelni Vadacsony Tördemicre, hanem itt a Biológiai Intézetben összeszerelve, idehozva a növényeket ugyanolyan pontos és jó eredményeket kapunk, tehát a mostani méréseinket már itt végezzük ezzel a készüléket. Nézzük meg, hogy hogyan működik ez a készülék. Tulajdonképpen a készülék alapját az az elmélet adja, hogy a növények által elnyert fényenergia az egyrészt hasznosul a fotoszintézis során, illetve nem hasznosuló energia az hőformájában, vagy fluoreszcencia formájában egyszerűen elvész. Tulajdonképpen a PAM készülékkel a növények elektrontranszport rendszerét mértük, amely mérések úgy következnek be ebben a készülékben, hogy van egy alap fényintenzitás, ez az alap fényintenzitás itt látható. Jól látható, amikor ez az alapfény megjelenik, akkor egy F0 állapotba kerül a növény, ami azt jelenti, hogy van neki egy alap fluoreszcenciája. Ez azonban nem jelenti azt, hogy itt ekkor még bármilyen gerjesztett állapotba kerülnének ezek az elektronok, és nem tudunk következtetni ebből még az elektrontranszport lánc minőségére. Aztán megjelenik egy maximális fényintenzitás, amely maximális fényintenzitás mellett egy maximális fluoreszcencia hozam jelenik meg egy tüskeszerű állapotban. Ekkor, ebből már lehet következtetni arra, hogy az energia nagy része melyik az, amelyik a fotoszintézisben hasznosulni fog, melyik az pedig, amelyik elvész. Aztán van egy alapfluoreszcencia, egy FM, vagy egy FT, ami tulajdonképpen az aktinikus fény hatására váltódik ki, és tulajdonképpen ez ilyen ferde lefutás mutat, és ezzel is már lehet mérni az elektrontranszport lánc teljesítményét. A másik készülék, amelyet tulajdonképpen a minta területen mértünk, az a Likor 6400 hordozható fotoszintézis mérő készülék. Ennek a készüléknek úgy szól a használati utasítása, hogy végy egy erős doktorandusz hallgatót, és azzal menjél ki terepre mérni. Na hát ezt rólam annyira nem lehet elmondani. Éppen ezért a mérések első pár hónapjában segítséget kértünk, mert nem tudtuk, hogy milyen a terület, és ezért kézbe cipeltük ezt a 27 kilós készüléket. Pontosabban Kéri Péter cipelte a készüléket, mi pedig mértünk. Hogy mit is tud ez a készülék? Tulajdonképpen a mintavételezés, a két oldalkamra közé kell tenni a növénykét, és tulajdonképpen ez a készülék ez méri egyrészt a külső hőmérsékletet, a levélhőmérsékletet, a kimenő-bemenő széndioxid tartalmat, víztartalmat, és ezekből számol bizonyos paramétereket. Azokat a paramétereket, amiket mi is vizsgáltunk, itt láthatjuk, tehát egyrészt a fotoszintetikus aktivitást, másrészt a párologtatást, vagy transpirációt, hőmérsékletet, illetve a fényintenzitást. Itt láthatók azok az időpontok, amelyek során mértünk. Említésként még elmondanám azt is, hogy a kanadai aranyvesztőn kívül egy közönséges nád, illetve felfutó sövényszulák növényeket is mértünk. Jól látszik az ábrán, hogy egészen októberig mindhárom növény megtalálható volt a területen. Novemberben a szulák már teljesen elfagyott és nem tudtuk mérni, illetve egy-két mérőhelyen a nád is megfogyatkozott. A kanadai aranyvesző esetében egy helyen nem találkoztunk vele. Decemberben már nádat és szulákot sem tudtunk mérni. Ez esetben, vagy hát ezen kívül aranyvesző még természetesen volt a területen. Januárban is végeztünk egy mérést, annak az ábráját nem tettem ide be. Nyilvánvaló volt, hogy náddal, illetve szulákkal nem fogunk találkozni. Az aranyvesszőben bíztunk, hogy már elpusztult, vagy megfagyott, de egyetlen egy területen, a 600 méteren találkoztunk olyan növényen, amelyik jól nézett ki és mérhető állapotban volt. Nézzük az eredményeket. A PAM készülékkel kapott eredményeknél először is meg szeretném jegyezni, hogy hogyan jönnek létre ezek az eredmények. Amikor vizsgáljuk a növényeket, egy ilyen aktuális állapotot látunk a levélről. A levélen ki kell jelölni három olyan pontot, ami lehetőleg egészséges, és nem keresztezi egy levélér vagy egy rágásnyom, és ebből a három adatból számol a készülék egy átlagot, és amikor mér, akkor ilyen szép kis görbéket látunk a képernyőn. Az augusztusban mért növény esetében jól látható, hogy a nagyon nagy hőmérséklet miatt talán nem látunk akkora különbséget a növény fotoszintetikus aktivitásában. A másik vizsgálat, ami fénygörbére vonatkozott és szintén PAM készülékkel mértük, az már egy pontosabb eredményt adott. Habár augusztusban azt vártuk volna, hogy ugyanúgy, ahogy az előző ábrán, itt sem lesz különbség a növény fotoszintetikus aktivitásában, az ábrán látható, hogy bizony a tótól távolodva egész jó különbséget adott. A novemberi mérésnél szintén azt tapasztaltuk, hogy a tótól távolodva azért különbségek mutatkoznak a növények fotoszintetikus aktivitásában. A likormérési eredményeknél egész furcsa adatokat kaptunk az elején, hiszen ez a táblázat is mutatja, hogy a tótól távolodva az egyes paraméterek tekintetében, ami a fotoszintetikus aktivitás, a vezetőképességet, a transpirációt, a hőmérsékletet vagy a fényintenzitást jelenti, egy növekvő értékeket kaptunk, és ebből ugye azt látjuk, hogy tulajdonképpen egy kicsit ellentétes ez az eredmény az általunk várt eredményekkel. Éppen ezért egy kicsit jobban megvizsgáltuk ezeket az adatokat. És egy októberi eredménynél azt tapasztaltuk, hogy az első mérőpontnál egy kisebb arányú fotoszintetikus aktivitás van, azonban a második mérőponttól kezdve ez a fotoszintetikus aktivitás csökken. Nagyon megörültünk ennek, hogy hú, hát mégis jó lesz a feltételezésünk, és éppen ezért összefüggés vizsgálatot végeztünk, hogy tulajdonképpen ezt a fotoszintetikus aktivitást milyen összefüggésbe lehet hozni, egyrészt a levélhőmérséklettel, másrészt pedig a fotoszintetikusan aktív sugárzással. Tulajdonképpen minden, vagy mindkét mérés eredménye az lett, hogy elég jó összefüggés látható a fotoszintetikus aktivitás és ezek között, és akkor nem értettük, hogy tulajdonképpen akkor itt miért kisebb ez a fotoszintetikus aktivitás. Ezek után korrigáltuk az adatokat az alapján, hogy a levélhőmérséklet és a fényintenzitás tekintetében is egy átlagot vettünk alapul, és ehhez korrigálva az adatokat már azt kaptuk, hogy tulajdonképpen a tótól távolodva az aranyvesző fotoszintetikus aktivitása az tényleg csökken. Különbség mutatkozik abban is, hogy ez az aktivitás nyáron vagy télen lett mérve. Nyilvánvaló az, hogy a nyári melegben nagyobb fényintenzitás mellett magasabb a növények fotoszintetikus aktivitása, míg a téli hónapokban ez az aktivitás azért egy kicsit aláhagy. Egy-két kép arról, hogy hogy is néztek ki a növények a különböző hónapokban. Októberben azt tapasztaltuk, hogy az aranyvesző nagyon szép, zölder és nagyon jó fotoszintetikus aktivitással rendelkezik. Novemberben már egy kicsit antociánosak voltak a levelek, de még itt is jó volt a növény aktivitása. Decemberben már nagyon antociános volt a levél, és decemberben még találtunk olyan növényt, amelyik pont virágot hozott, és megmutatnék még egy képet a januári példányról is, ahol jól látható, hogy a növény felső részén még zöldek a levelek. Természetesen ezt begyűjtöttük, és a PAM készülékkel megmértük, és szomorúan tapasztaltuk, hogy fotoszintetikus aktivitása nem volt a növénynek, annak ellenére, hogy szépen zöldelt. Összegzésként tehát elmondható, hogy vizsgálataink során eltérő eredményeket kaptunk a nyári, illetve a téli időszakban a növények aktivitására vonatkozóan. A tótól távolodban mindkét időszakban csökkent a fotoszintetikus aktivitás a kanadai aranyvesző tekintetében. Nyáron a hőmérséklet, illetve a fotoszintetikus aktív sugárzás volt az, ami szignifikánsan befolyásolta a szén-dioxid megkötést. Télen ez a szignifikáns különbség már elmaradt, viszont télen csökkent a növényeknek az aktivitása. Illetve a kanadai aranyvesző agresszivitására utal, hogy tulajdonképpen még télen is megőrizte életképességét a természetes flóra alkotó náddal szemben. Szeretnénk köszönetünket kifejezni a Vas megyei kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi főosztályának és szakértői osztályának, akik biztosították az engedélyeket ahhoz, hogy a területen méréseket végezzünk, Szinetár Csabának, aki kérdezett, hogy ez a kutatás létrejöhessen, és Kéri Péternek a műszercipelésért nyújtott segítségét, és köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen! Azt hiszem, hogy maradt még idő, kérdésre, hozzászólásra, véleményre. Akkor megint én fogok kérdezni, de biztos, hogy elkerült a figyelmet, és azért nem vagyok bele tisztában, hogy ugye jól értettem, hogy a tótól távolodva a fotoszintézisnek az aktivitása csökkent. És ennek mi az oka?
Tulajdonképpen úgy gondoljuk, hogy a tónak egy olyan sajátos mikroklímája van, mind a hőmérséklet, mind a páratartalom tekintetében, ami megnöveli úgymond a növények aktivitását, és a tótól távolodva ez a mikroklíma hatás, mint környezeti hatás, ez csökken, és ott nyilvánvalóan kisebb lesz a növények aktivitása.
Lehetett volna esetleg méréseket, hőmérős meg mindenféle klímamérésekkel együtt ezt
mérjük? A vízhőmérsékletet meg pH-ját azt mértük, a hőmérsékletet...
És méztartalmat?
Azt
tessék.
Ezt kapcsolatban egy megjegyzésem lenne, hogy az nem lehetséges, hogy azért nagyobb ott a fotoszintetikus aktivitás a tó közelében, mert hogy ez tükröződik, és akkor nagyobb a fény. Nem befolyásolja? Mert hogy a nyár meg a téli időszak is.
Soknak tűnik el.
Más.
Nem.
Szerint tudásom szerint ez a faj, a kanadai invazív faj. És mint invazív faj, kérem szépen, én szerintem élettanilag egy kicsit növényletlenek is. Nyilvánvalóan jellegében adódóan sokkal erőteljesebb, mint a lokális szerint. Most ez már ezt a különbséget elve magával hozza. Ez szerencse is, meg szerencsétlenség is a helyiekkel való összevetése. Én azt emelném ki ebből a kontroll helyzetben, hogy a helyiekkel szemben ez, az intenzív faj, egy nagyon jó kontroll lesz a jövőt illetően.
Igen, ezért vizsgáltuk a nádat is, illetve a felfutó sövényszilárdot is, hogy ne egy invazív
fajok.
Én csak azért jelentkeztem, mert társadalmazőként tanítottak
mondani. Észrevettük.
Igen, köszönöm szépen, mértünk egyébként levegőhőmérsékletet, de nem evidensen csökkent, és az egyéb meteorológiai adatokat azokra a napokra még nem gyűjtöttük be, hogy amúgy a közelben mondjuk néhány kilométer elodébb mekkora volt. A fényintenzitás végülis nem a tó fényvisszaverése, hanem itt a lefolyó mentén a kifolyó, túlfolyó meleg víz fogja kicsit kompenzálni a hőmérsékletet, az is emelni szerintem a hőmérsékletet, és ez a kis hőmérséklet és páratartalom emelkedés az bőven indok arra, hogy egy növény jobban érezze magát.
Ez egyébként, ezt biztosan jobban tudod, hogy nagyobb misét is megérdemelne, hogy tulajdonképpen a fotoszintézisnek a paraméterektől függő változása egy ilyen növekvő értéknél nagyon szépen megfogható és kimutatható.
Van is tervben, ugye négy növényt vizsgáltunk, azért a tündérrózsa is benne volt, ami a vízben van, és ha az egész időszakot nézzük, akkor nagyon jól kijön az, hogy azért a fényintenzitás és a hőmérséklet milyen nagyon nagy mértéken befolyásolja a fotoszintézist. Az összes adatot összegyűjtve ebből hát egy adathalmazba gyűjtve egészen nagy különbségek mutathatók ki.
És jó, tehát a fényintenzitás az nagyjából egy és ugyanaz, gondolom, egy időszakban. Akkor, ha nem ugyanaz, akkor mégiscsak a hőmérséklet és a csapadék, vagy a páratartalom az mégis sántít. Vagy, tehát valamelyiket, tehát a kettőt nem érzem együtt, de hát...
Ja, értelek, bocsánat. Nem jól értettelek. Ja. Azt nehezen tudjuk elérni, hogy minden helyszínen egy időpontban legyünk ott. És ugyanazt a fényintenzitást.
Néhány kérdéket kell alkalmazni.
Hát igen, tehát erre nem... Jó, meg még ebben a műszerből akkor még
nyolc
darabot, tehát az a komoly korlát, mert még pár ember még oda tudna jönni, de egy időpontban nem. És pont ezért azt tesszük, hogy két időpontban egy oda-vissza úton végigmérjük, és akkor a két időpont átlagából legalább egy közel hasonló fényintenzitás. De pont azért kellett korrigálnunk, mert reggel van mondjuk 80 par, délután meg 1400, tehát az a kettő nem összevethető, és ezért kénytelenek voltunk ilyen statisztikai módszerekkel is élni.
Oké, további kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor köszönöm szépen a előadást.
Mi köszönjük a